műsorvezető Burkert Rudolf.
Gyakorlatilag a legegyszerűbb kaszán is 52 művelet van. Tehát 52-szer kell kézbe venni egy kaszát, ami készarul lesz belőle. A legegyszerűbb, de volt olyan kaszánk, amelyiken 86 művelet. Ez minden kovács, kaszak kovács egy-egy ilyen műveletre volt betanítva, csak ezt csinálta 8 órán keresztül.
Szent Gotthárdon vagyunk az egykori kaszagyár területén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Romos gyárépületet képzeljenek el, rozsdás kapukkal, és itt van velem rögtön három beszélgető társam, akikhez egy körkérdést szeretnék intézni. Mindannyian Szent Gotthárdiak? Mármint, hogy mindannyian itt születtek? És akkor kezdjük polgármester úrral, Huszár Gáborral.
Én nem itt születtem Körmenden, de 1985 óta itt élek. Iskola igazgatóként, most már egy néhány éve polgármesterként, és hát ugyanúgy Szent Gotthárdénak tekintem magam, mint hogyha itt születtem volna.
Azért akartam kivezetni az ide születéshez, hogy vannak-e akkor gyerekkori emlékeik a működő kaszagyáról, de ha 85-be került ide, magának is kell, hogy legyen.
Gyerekkori élményeim vannak, hiszen édesanyám, édesapám is dolgozott itt, tehát igenis gyerekkori élményeim is vannak Szent Gotthárdról.
Kis Gábor, Szent Gotthárd főépítésze?
Én sem itt születtem, de a család egyik ága ide valósi. 87 óta élünk Szent Gotthárdon. A déd nagyapám az például kaszakiszedő volt itt az üzemben.
Na, az mit jelent, hogy valaki kaszakiszedő?
Hát most ugye bent állunk a farkas kalapácsok nagy termében, ahol egyrészt a kalapácsok, illetve hát itt mellettünk még egy darab kemence működik, és a kemencéből a vasat vette ki, és adta oda a kovácsnak.
Ezekre akkor még vissza fogunk térni, és hát a kérdés kicsit álnaív Pohán Miklós számára, aki a kaszagyár egykori termelési vezetője, az biztos, hogy magának vannak emlékei, de mi az első, ami eszébe jut?
Hát én Tőzsgyökeres Szent Gotthárdi vagyok, itt is születtem, és azóta is itt élek. Nagyon közel áll a szívemhez a kaszagyár is, hiszen generációk óta nagyszüleim, tehát nagyapám, édesapám, és én magam is itt dolgoztam ebbe a gyárba. 1968-ban kerültem be ide a gyárba, akkor édesapám ennek az egész melegüzemnek, aminek itt a roncsait látjuk egyelőre, a megmaradt gépeit, ő volt a művezetője a kaszagyártásnak és a szeráruüzemnek, ahol a kapát, lapátotásokat készítették. 72-től mint termelésvezető voltam, tehát hozzám tartozott az egész termelés a gyárba.
Na, egy picit akkor kezdjünk el szétnézni, mert hogy elhangzott itt már egy kulcsszó, ez az úgynevezett farkas kalapács. Segítsen Miklós, hogy akkor ez most hogy működött? Hátul van a két nagy kerék, azzal hajtják meg, azt még értem.
Itt 6 darab kalapács volt valamikor, most egyelőre 2-4 darabot látunk belőle. Transmissziós hajtás működtette egy tengelyről az összes kalapácsot. Azért vannak ezek a nagy kerekek, mert a transzmissziós hajtásnak a lényeg az az volt, hogy szíjhajtáson keresztül működtette ezeket a kalapácsokat. Ha közelebb megyünk,
menjünk, sétáljunk.
Láthatjuk, hogy a nagy keréken korlatilag középen ilyen fogak vannak, ami fogak forgás közben a kalapácsnak a hátsó fejét működtette. Tehát erre ráütött ez a fog, és egy ilyen folyamatos, egyenletes kalapáló mozdulatot hozott ki a kalapácsból.
Ezek olyan, mintha fogaskerekek lennének, csak nincsenek túl sűrűn elhelyezve.
Ritkábbak, pontosan így, ahogyan mondja, hogy a kalapács mozgott, egyenletes kalapács ütéseket biztosítva, úgy kellett a kovácsnak alatta a kaszát kiszélesíteni.
Ja, várjon, tehát bedugott alá egy fémlapot, a kalapács kalapát, és a kovácsnak meg az volt a dolog.
Fémlapot, hanem egy...
szakzsargon tévesztettem, érzem előre.
Igen. Egy előkészített alapanyagot, ami egy 40x6-os lapos vasból a kasza hosszának meg felelően 50-60 vagy 80 cm hosszú volt. Ezt a kemencébe előmelegítették.
Ami itt van egyébként a hátunk mögött, ha megfordulunk.
Igen. Első műveletként meg lett rajt kovácsolva a szára a kaszának. Na most utána a kemencébe felfűtötték ezt a előkészített alapanyagot.
Sétálunk a kemencéhez, ami egyébként tényleg egy pizza kemencéhez hasonlít.
Itt látjuk a négy farkas kalapács, az azért négy, mert négy melegítésen keresztül szélesítette a kaszát ki a szélesítőt. Ebből meg kellett a kaszakovásnak egy műszakba 1000-1100 darabot csinálnia. Tehát gondolja bele, hogy itt 40 fokos melegben ezeken az olajkemencéken micsoda hőmérséklet mellett kellett dolgozni a kifűtőnek és a kaszakovásnak.
Azt ugye tudjuk, hogy 20 évvel ezelőtt zárták be nagyságrendileg a gyárat, még mindig ilyen fájó sebbként dolgozik önben a dolog?
Hát nekem nagyon fáj, hogy ez a gyár így tönkrement, és ez lett belőle, sajnos. Kapacitálnám is polgármester urat, hogy amit csak lehet, ebből őrizzünk meg, és ha lehet, akkor egy ipari múzeumot csináljunk belőle, hogy legalább lássa a világ, hogy valamikor milyen eszközökkel kellett a mezőgazdasági eszközöket elkészíteni.
Hát akkor ezzel a lendülettel átlépek Huszár Gáborhoz. Én ugyanezt a végére akartam hagyni, de akkor tárgyaljuk meg Miklós felvetését, hogy mit lehet ebből megőrizni jelenlegi formájában.
Hát én nagyon remélem, hogy sok mindent, sőt, amit látunk, mindent.
Közben, ha gondolják, kezdjünk el kisétálni.
És azon kívül még a Szent Gotthárd századfordulós legendás ipari voltából akár a többi üzemnek bizonyos megmaradt gépeit is ide kellene hozni, és akkor egy ipartörténeti kiállítást álmodunk ide bele. Természetesen, mivel ez a hely és itt a farkaskalapácsok, a gépalapozások, ez műemlékvédelem alatt áll, ezért adja magát, hogy ennek itt kell kialakulni ebben a csarnokban, ahol mi vagyunk.
Közben átjöttünk egy másik térbe, egy picit talán visszhangosabb is, mint az előző volt, és hogyha már múzeumról meg történelemről beszélgetünk, akkor nézzük végig ennek az egésznek magának a gyár épülésének a történelmét, hogy ugye a Monariára tehető ez az egész. És akkor fordulok át ezzel Kis Gáborhoz, hogy na de akkor hogy működött ez, hogy az osztrák befektetők hozták Magyarországra, kellett ezért valamit nekünk dolgozni, vagy ez ment magától, hogy történt ez bő 100 évvel ezelőtt?
Amikor itt a 19. század végén elindult az iparosodás, annak ezek a helyzeti előnyök minimális feltételei voltak, hogy volt egy működő gazdaság, volt egy már kialakult polgári társadalom, megvoltak ezek a természetföldrajzi adottságok, és az a sajátos beáramlása a nyugati tőkének is, ami Szent Gotthárdot kétszer is érintette 100 év elteltével, mert 1990-es években ugyanez zajlott le, hogy amikor a tőke megjelent, az először a nyugati ország határa tette be a lábát óvatosságból.
Na jó, lehet, ez földrajzilag könnyen magyarázható.
Abszolút, és akkor ehhez kapcsolódik még az, hogy a térségnek előbb országgyűlési képviselőjeként, majd pénzügyminiszterként, később miniszterelnökként szülöttje volt Szél Kálmán, aki viszont nagyon jó politikai mecenatúrát alkalmazott a térség fejlesztése érdekében. Már a vasútvonalnak a megtelepítése iránya, tehát ez a Budapest-Grác vasútvonal, mint fontos kereskedelmi áruszállítási útvonal, itt volt helyben, tehát az képült, és amikor az első üzemek megjelentek, ugye sorrendben dohánygyár, majd egy svájci óragyár, illetve a selyemgyár, és ezek után a 900-as évek elején egy osztrák báró, akinek Monzében, Ausztria, Felső-Ausztriában már működött kaszagyártó üzeme, felkereste Szél Kálmánt, hogy szeretne Magyarországon is egy kaszagyártó üzemet létesíteni, és neki ilyen és ilyen környezeti technikai feltételekre van szüksége, és akkor ez a terület, ahol most állunk, maga a kaszagyár, a Ciszter apátságnak a majorsága volt, működő malommal, működő malomcsatornával, és ezt kellett a Vizer báróéknak kivásárolni a ciszterek, ebben adott Szél Kálmán nagy segítséget, illetve ezek után kezdődtek meg azok az átépítések, hogy a gátat, illetve a Rába csatornát felújították, elektromos erőmű létesült, ami óriási jelentőségű, ahogy a polgármester is mondta, hiszen Szent Gotthárd 1906-7-től villamos áron volt, miközben mondjuk vezetékes víz csak az 1960-as években kezdett kiépülni.
Miklóshoz visszalépnék egyetlen gondolat erejéig, aztán utána majd még kalandozhatunk a történelemben, hogy áthozott minket egy újabb térbe, és itt óriási gépek vannak, de ezek tényleg nagyobbak, mint én, tehát 3 méter magasak legalább. Ezek mit csodák? Mert maga biztos, hogy mindent tud.
Ez a itt látható gép, ez tulajdonképpen a kaszának a daraboló gépe. Ezen indul az egész gyártás, tehát ledaraboljuk hossz méretre, és utána ketté vágják. Ez az a gép, ami egy lépésben ketté vágta a kaszát. Egyenes darab volt ez tulajdonképpen.
A polgármester úr visszatér valamivel a kezében. Az micsoda?
Hát ez egy előkészített darab, tehát gyakorlatilag így van ketté vágva. Azt tudni kell, hogy gyakorlatilag a legegyszerűbb kaszán is 52 művelet van. Tehát 52-szer kell kézbe venni egy kaszát, ami készáru lesz belőle. Ez csak a legegyszerűbb, de volt olyan kaszánk, amelyiken 8 halat művelet. Ez minden kovács, kaszakovács egy-egy ilyen műveletre volt betanítva, csak ezt csinálta 8 órán keresztül.
És a többi kéziszerszám. Tehát azt nem kell elfelejteni, hogy ások, kapák, kéziszerszámok mind ugyanígy készültek, amiről itt a Miklós beszél, az csak a kasza.
Utána van a szeráru. Ugye szeráruból is éves szinten készült körülbelül 630-900 ezer darab kapa, lapát, ásó. És készítettünk körülbelül évente olyan 10-12 millió darab, 15 millió darab patkósarkot, ami szintén kovácsolással készült. Külön műhelye volt a patkósarok gyártásnak. Ugye régebben a 50-es, 60-es években rengeteg ló volt az országban, meg külföldön, exportra is gyártottunk patkósarkot. Meg vivópengét éves szinten 11 ezer darab.
Na, ezt akartam kérdezni. Bocsánat, csak még erre a vívópengére még álljunk meg egy gondolat erejéig. Mert hogy ezt olvastam, hogy az olimpiai bajnok Kárpáti Rudolfnak is elméletileg itt készült penge.
Hogyne, persze, jöttek le minden évben a válogatott vívópengéket válogatni. Schmidt Páltól elkezdve a volt köztársasági elnökünk olimpiai bajnokunkig, Kárpáti. Minden olyan vívó, aki válogatott volt, jöttek ide személyesen, és kiválogatták a vívópengét. Melyik áll nekik kézre, melyik a legmegfelelő. Volt egy asztal, amire le voltak készítve a vívópengék, szembe volt egy 60x40-es tölgyfalak, és annak neki bökték a vívópengét teljes erővel, és az volt a jó vívópenge, amelyik alakváltozás nélkül visszaugrott.
Van itt egy legendárium, aztán kíváncsi vagyok, ismerik-e, és ez a kérdés akkor nyugodtan szóljon mindhármójukhoz, hogy elméletileg Brazíliáig is eljutott a Szent Gotthárdi pengének, illetve a kaszának a híre. Nem. Na, nincs egyetértés. Gábor azt mondja, nem, Miklós azt mondja,
nem
igen.
Nem elmélet. 5 kontinensre szállítottak innen kéziszerszámokat, nem csak kaszát, illetve pengét, hanem, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy mindenre volt helyben szokásos kialakítása a szerszámnak, és ezt a Szentgotthárdi üzemben mindenholva a helynek megfelelő specifikusan gyártották le. Tehát csak Magyarországra 20 fölüli különböző kapa forma készült a gyárban, és a 30-as évektől olyan világszerte kiépített logisztikai hálózattal, csomagolással, kereskedelemmel, mindennel együtt fejlődött ki a gyár, hogy valóban Ázsiába, Afrikába, Dél-Amerikába, Észak-Amerikába szállítottak kaszát, kapát, ásót, és ennek azért felelhető nyomai vannak itt múzeumban, még meg is található ebből sok minden, és ez ugye a 30-as években indult be, például a vívó penge gyártás az 33-tól.
Mind az 5 kontinensre szállítottunk, én úgy tudom, hogy 80 fölötti ország, és csak Magyarországa több mint 20 féle kasza, tehát a világ különböző országába sok-sok féle kasza, tehát nyilván egy cukornádat egészen más formájú kaszával kellett vágni, mint itthon a buzát, vagy a egyéb gabonát, tehát világhíres volt a Szentgotthárdi kaszagyár, és talán a Trianon utáni időszak ennek is köszönheti a túlélését, hogy ez a kézi szerszámgyártás az nélkülözhetetlen volt, és úgy tudom, hogy egész Közép-Európában nincs hasonló kovácsolt eljárással készült kézi szerszámgyártás. Elnézést a rádió hallgatóktól, Bili Acélból hajlítják a különböző kézi szerszámokat, amit flexel otthon megköszörülnek, aztán 2-3 idény után már inkább az ember a sarokba dobja, mint hogy szívesen használja. Egy kézi kovácsolással készült kaszát, kapát vagy ásót, azt egy generáción 20-25 éven keresztül használták a falusi emberek, mert kitartott addig.
Azért szeretném, hogyha kimennénk, mert hogy akkor lehetne beszélgetni a gyárnak a szociális intézkedéseiről, mert hogy Miklós azt mondta, amíg sétáltunk befele magába a gyárépületbe, hogy elmentünk az óvoda mellett. Mettő meddig volt óvoda, ezt tudjuk? Kihez forduljak akkor most ezzel a kérdéssel?
86-88-ig biztos, hogy volt óvoda.
Akkor Gábor egy kis történet.
A fiam jártak ide.
Gábor, akkor...
Egy pillanat, hadd mondjak egy kuriózumot. Sajnos nem látható itt, de itt volt az egyik legkegyetlenebb munkafolyamat a kaszagyártásnál. A homokcsiszolás.
Mit jelent az, hogy homokcsiszolás a kaszagyártásnál?
De, hogy a kaszának a pereme és a lapja között azt a részt volt olyan fajta kasza, amelyiket homokcsiszolni kellett. Történetes Budapesten az én nagyapám, az itt dolgozott legalább 20 évet a homokcsiszolóba. Derékig ültek majdnem a homokba, és kézzel csurgatták a homokot rá a kaszára, és egy csiszoló korong mellett húzták a pereme mellett, hogy fényes legyen ott is a kasza.
Hát nem irigylem, valóban.
Ez egyetlen munka volt.
És utána tiszkosó sört meg lehetett inni.
Nagyapámnak az volt a normája, hogy hazajött a gyárba, nem is köszönt addig senkinek, egy 5 literes Division Fröccs sört megívott.
Na és akkor visszalépek Gáborhoz, hogy beszélgessünk akkor megint egy kicsit történelmről, és akkor jöjjön nyugodtan, menjünk kifele az udvar felé.
Ahogy nőtt a gyárnak a profilja, ugye az első nagy robbanás egyébként az első világháború alatt volt, amikor ugye a patkógyárat létrehozták a katonaságnak, majd ugye a világválság után ez a profilbővítés, és aztán jött az államosítás után már beindult a mezőgépgyártás, és így ment ez folyamatában egészen az 1980-as évekig, amikor ugye átkerült a Rába vagon- és gépgyárhoz, amikor viszont már egy hatalmas portfólióval üzemelt a gyár, és ekkor duzzadt 1500 fős környékére, nem? Miki bácsi rázza a fejét.
Akkor segítséget kérünk tőle.
1037 volt a legtöbb. Akkor voltunk a legtöbben. Egyébként 930 és 1100 fő között mozgott a létsz.
Vissza Gáborhoz.
Igen, és egy körülbelül 10 000-es városról beszélünk. Ami azt jelenti, hogy nyilván nem csak a helyi lakosság, hanem a teljes környékből mindenhonnan érkeztek dolgozók a gyárba. És ez azért volt ennyi, tehát ugye az óvodáról kanyarodtunk ide, mert egyrészt ott voltak azok az emberek, akik tényleg a melegüzembe, illetve a kovácsolással foglalkoztak, tehát a gépgyártás nagyon sok egyéb lakatos munkát, fémmegmunkálást adott, de hát festeni kellett a szerszámot, nyíl kellett a szerszámba, védőruházat kellett a dolgozóknak, etetni kellett, és ehhez minden a gyár köteleikén belül volt meg. Étterem, konyha, óvoda, varoda, asztalos üzem, könyvtár, orvosi rendelő, és hát ugye most kijöttünk ide az udvarra, hatalmas irodakomplexum, ahol bizony volt marketing igazgató, volt...
Csak akkor feltételezem, még nem így hívták.
Kereskedelmi igazgató, tehát a teljes logisztika, tehát nem tudom az irodán mennyien dolgoztak, de az is jelentős lehetett.
Na most ez egy ilyen szép nosztalgia, hogy mi visszaemlékszünk ennek a gyárnak a működésére, de azért ez egy nehéz fizikai munka, hanggal jár, zajjal jár, sokféle terheléssel jár. Egy szóban, jó volt itt dolgozni?
Nagyon jó volt. Én nagyon szerettem itt dolgozni, és azt gondolom, hogy akik kaszagyáriak nosztalgiával, nem csak nosztalgiával emlékeznek vissza, hanem igen, ez egy kemény munka volt, de meg volt a maga szépsége, és meg volt a maga eredményessége. Jó volt itt dolgozni.
Főépítész úr említette, hogy az óragyár, a dohánygyár, mindegyik üzem több száz fővel dolgozott Szentgotthárd lakossága, nem tudta ezt a munkaerőt produkálni, tehát a környékről, az úgynevezett Vendvidékről, az akkor még Magyarországhoz tartozó dél-burgenlandi részből jártak ide dolgozni az emberek. Ahogy ezt a Miklós említette, 3 műszakban mentek ezek az üzemek. És azok az emberek, akik ide jártak, otthon gazdaságot vezettek, tehát itt jártak 3 műszakba dolgozni, otthon pedig ellátták az állatokat, fejték a tehenet, és dolgoztak a mezőgazdaságba. Tehát ez a vidék abszolút egy olyan szorgalmas népnek a csírája, amire aztán föl lehetett építeni azt az egész vertikumot, ami 100 év alatt itt kialakult. Én mindenkinek azt mondom, hogy az se véletlen, hogy az Opel gyár először ide jött Szentgotthárdra. És ezt látni kell, mert egy olyan szorgalmas, a kezében, a tudásában hordozta magával genetikailag az itt élő lakosság azt a tehetséget, amire aztán rá lehetett építeni ezeket az üzemeket.
Ugye ott a 2000-es évek elején a kaszagyár gyakorlatilag bezárt, becsődölt, de ugye a német autógyár viszont rengeteg munkást átvett tudtommal, tehát hogy a foglalkoztatottsági módon megoldott.
Bizony, amikor a 90-es évek elején jött a válság, akkor 20% körül volt Szentgotthárdon a munkanélküliség. Miklós akkor ugye városi képviselő is volt abban az időben, hát óriási problémával küzdött a város. Aztán az ipari parkban ugye megjelent a Rába Magyar Vagon és Gépgyár kezdeményezésére épült ott egy újabb gyáregység, aminek a helyére jött be aztán az Opel, és az felszívta azt a munkaerőt, ami nagyon nagy problémát okozott, mondom, a munkanélküliséggel.
Na most polgármester úrral már beszélgettünk erről, hogy szeretnék megőrizni ezt a helyet, na de hát ez egy 6 hektáros terület. Hogy képzelik el ezt a jövőben? Mert azért ehhez elég sok minden kellhet, hogy azt a, és ezt most nem bántólag mondom, lepusztult állapotot, ami jelenleg van, azt felvirágoztassák.
Hát élénk a fantáziánk, és nagyon kreatívak vagyunk. Természetesen vannak kötöttségek, de hát a kötöttségeken felül bizony szép dolgokat álmodunk bele ebbe a területbe. Említése került már, hogy a farkaskalapácsok, az az öreg épület és a egykori ciszter lovarda és kocsiszín az műemlékvédelem alatt áll, tehát annak úgy kell lenni, ahogy van, azt föl kell újítani, nem kis összegből lehet ezt megtenni. Van egy tehermentesítési kötelezettségünk, hiszen a pakuratárolóból folyt bele olaj bizony a földbe, olyan itt tárod vegyi anyagoknak az elszállítása is horribilis összegbe került. Eddig több mint 700 millió forintot költöttünk csak a megvételre és az állag megóvásra, és van egy kormányzati ígérvényünk, van egy biankó csekkünk, ami egy 1,1 milliárdról szól. Természetesen tudjuk azt, hogy az idei évben a kormányzati költségvetés ezt nem valószínű, hogy tudja teljesíteni, de hát nagyon reméljük, hogy jövő évben és az utána következő években megkapjuk azt a több milliárd forintot, amiből egyáltalán el lehet indítani ennek a területnek a bemutatását, rekultivációját, állagmegóvását és majdani ipartörténeti kiállítását, illetve mivel abszolút a Rába és a Lapincs összefolyásánál a város szívében lévő területről van szó, tulajdonképpen egy a város vérkeringésébe bekapcsolódó központnak kell lenni majd évek múlva ennek a területnek. Nagyon szép elképzeléseink vannak, főépítész úrnak talán ez az egyik mestermunkája kell, hogy legyen majd az elkövetkezendő években.
Aki úgy láttam, hogy örömmel állna a feladat elé, mert ahogy meghallotta a nevét, illetve a titulusát, mosolygott.
Nem a nevem és a titulusom az érdekes, hanem
a lehetőség.
Az, hogy a polgármester úr milyen könnyedén összebírja foglalni ezt az óriási komplex feladatrendszert, ami itt van, tehát azért tényleg egy 6 hektáros területről beszélünk, ami borzasztó jó helyzeti adottságokkal rendelkezik, és hát igen, itt lehet beszélni 1-2 milliárd forintról, de az csak a kezdeti lépéseknek a megtétele. Itt lehetőségünk van egy olyan komplex városfejlesztésben gondolkodni, ami akár még példaértékű is lehet, hogyha jól csináljuk, és ugyanakkor meg pont ezért nagyon-nagyon végig kell gondolni, nagyon alaposan előre látni évtizedeket hátra, hogy most ugye beszélgettünk arról, hogy mi volt itt az elmúlt 100 évben, ezt el kell tudni képzelni 50 évre előre is, lehetőség szerint úgy csinálni, hogy a következő korok utánunk majd ne ezt az állapotot lássák, hanem elégedettek legyenek azzal, ami ebből kialakult.
Kedves hallgatóink, elköszönünk a Szent Gotthárdi kasszagyártól. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a gyártásvezetőnk Mancsók György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon és közösségi oldalunkon, a helyszínen készült fotókat is találnak. A szerkesztő Gergő Judit nevében is köszönöm a figyelmüket, Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.